A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Teljességre hangolva. Beszélgetés Pál Ferivel.
Köszönti Önöket a szerkesztő Csúth Judit és sorozatunk gazdája, szakértője Pál Feri atya.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Ahogy az már műsorunkból kiderült, Pál Feri több mint 10 éve tart előadásokat a pszichológia, a teológia, a mentálhigiéné és a szociálpszichológia témakörében. Ez év januárjától a MOM Kulturális Központ ad otthont előadásainak keddesténként, ahol az ember egyfajta útmutatást kaphat a mindennapok ügyes-bajos dolgait illetően. Ez a célja ennek a műsornak is, hogy a keddi alkalmakhoz kapcsolódva megpróbáljunk egy kicsit együtt gondolkodni, hogy hétköznapi nyelven közérthetően beszéljünk örömeinkről és gondjainkról egyaránt. Lassan már 1 éve, hogy az életünket megnehezítő úgynevezett sémákról szólnak az előadások keddenként, mi is már a 7. sémába fogunk belekezdeni. A sérülékenység veszélyeztetettség séma következik a sorban. De mielőtt belemélyednénk ennek a rejtelmeibe, vegyük át azt a fontos gondolatot még egyszer, hogy nem mindegy, hogy életünk folyamán a sebzettségeink határozzák-e meg a válaszainkat, vagy mi adunk választ a sebzettségünkre.
Pontosan így van, mert hiszen mondhatjuk azt, hogy többé-kevésbé mindannyian megsérülünk, megsebződünk az életutunk során, és még ha esetleg nem mi magunk vagyunk azok, akik valami komolyabb belső lelki sérüléssel élünk, miközben normálisak vagyunk, de mégiscsak valami sérüléssel vagyunk, éppenséggel a családi örökségünkben föllelhető valamiféle olyan örökség, amiben valamiféle fájdalom, sebzettség, igazságtalanság, bármiféle nehézség van. Tehát úgy tűnik, hogy az emberi életből nem nagyon hagyható az ki, hogy kisebb-nagyobb sebek érjenek bennünket. Ezért aztán egyáltalán nem mindegy, hogy az életem semmi másról nem szól szinte, most kicsit kisarkítva a szavaimat, mint sem, hogy a sebzettség által meghatározott és a sebzettség vezérelt életútról, vagy pedig rá is tudok látni valamennyire a sérüléseimre, sebzettségeimre, egyoldalúságaimra, és képes vagyok a sebzettségre valamilyen választ adni. Tehát nem mindegy, hogy a sebzettségből, vagy a sebzettségre adok valamilyen választ. Hadd hozzak rögtön egy példát. Az egyik előadásom, el is olvastam egy amerikai szívsebésznek az élet történetét. Az egyik leghíresebb amerikai szívsebészről van szó. Bizonyos évtizedekben soha senki nála többet nem műtött. Évről évre új, hatékony műtéti módszereket dolgozott ki. Aztán már nem csak a szívsebészet területén, hanem kapcsolódó orvosi területeken is. Tehát egy olyan valaki volt, aki tulajdonképpen ezreknek és közvetett módon tízezreknek az életét mentette meg. De mi az ő élettörténetének a háttere? Egy fiú, egy pesti zsidó srác, aki 17 évesen menekül meg egy transportból, amit Auschwitzba irányítanak, azután 1945-ben kimegy az Egyesült Államokba, teljesen egyszál maga, a semmiből rettenetes, traumatizáló életélményekkel a szívében neki áll tanulni, sebész lesz belőle, és tulajdonképpen azt írja és mondja ő maga egy saját vallomásában, hogy amikor ott áll a műtőasztalnál, egy kicsit élet és halál uraként, és lehetősége van megmenteni másokat, mint ahogyan nem volt lehetősége megmenteni másokat 17 évesen Budapesten, hogy akkor tulajdonképpen ő nagyon sajátosan újból és újból átéli azt a rettenetes életeseményt, hogy már megint az élet és halál döntés helyzetében van, és erre egy pozitív választ tud adni. A szónak most hétköznapi értelmében nem gyógyul ki teljesen abból a rettenetes fájdalmából, sérültségéből, ami őt éri 17-18 évesen, de megtanult rá egy építő, gyógyító, másokat segítő választ adni.
Talán az is egy félreértés manapság, hogy iszonyatosan dolgozunk a sérülés ellen, a sérüléseink ellen, pedig lehet, hogy egyszerűen csak el kéne fogadnunk, hogy vannak sérüléseink, és ahogy ugye te fogalmaztál az előadásodon, alkalmatlanul is alkalmasak vagyunk az életre, tehát ezekkel a hegekkel együtt is teljes értékű lehet az életünk.
Mindenképpen teljes értékű lehet az életünk. Hála Istennek, talán szabad ezt így fogalmazni, a Teremtő egy olyan világot álmodott meg, amiben nem csak a fiataloké vagy az egészségeseké a világ. Tehát nyilvánvaló, hogy öregedve, vagy megbetegedve, vagy megsebződve, vagy hiányokkal küszködve is élhetünk teljes életet. De érdemes volna ezt a kettőt tulajdonképpen egymás mellett látni, vagyis, hogy a leghatékonyabban akkor tudunk élni, hogyha nem a sebzettségeinkből adjuk az összes választ az életre, hanem a sebzettségünkre találunk választ, és ezt neveztem teljesség vezérelt életnek, hogy valamikor hozunk az életünkben egy alapvető stratégiai döntést, hogy akármilyen sérültek is vagyunk, akármi is az örökségünk, akármilyen nyomorultak vagyunk, és akármilyen sok minden hiányzik, azért mi teljességvezérelten akarunk élni, és közben pedig nyilván azért igyekszünk lépésről lépésre ott, ahol tudunk gyógyulni is. És ez a kettő, hogyha össze tud fonódni, akkor tudunk talán a leginkább egész életet is élni.
Hogyan lehet ez a fajta összefonódás a segítségünkre a 7. séma esetében, ami ugye a sérülékenység, veszélyeztetettség nevet viseli?
3 nagy területe van annak, amikor valaki a saját létezését állandóan fenyegetve érzi. Tulajdonképpen ma ez nem ismeretlen számunkra, nem egyszer azt tapasztaljuk, hogy akár vallásos vagy keresztény kereteken belül, akár ezeken kívül vannak olyan embertársaink, akik valahogy minthogyha állandóan a fenyegetettség tudatában élnének, mintha állandóan úgy élnék meg az emberi létezést, beleértve a sajátukat is, hogy az egy fenyegetett, veszélyeztetett létezés bármikor, bárkivel bármi megtörténhet, és miközben ez igaz egyébként, de ők teljességgel ennek a tudatában próbálják valahogyan a túlélésüket biztosítani. Nézzük most akkor ezt a 3 nagy területet, hogy mire terjedhet ki az emberi életben ez a hallatlanul fölfokozott és nagyon érzékeny veszélyeztetettség, kiszolgáltatottság, hiedelemvilága. Az egyik külső katasztrófa. Erre most sok példát láthatunk, hogy hogyan tudnak emberek félni attól, hogy jön egy meteor, hogy vége lesz a világnak, hogy valami, képpen egy külső katasztrófa, akár a világ végével eljövő külső katasztrófa, akár valami természetesebb külső katasztrófa, állandóan fenyegetés veszélyeztet, ilyen lehet például a baleset, valami baleset, a tégla a fejemre esik, el fognak ütni, kisiklik a vonat, vagy pedig bűncselekmény áldozata leszek, ez is a külső katasztrófa, vagy pedig valamilyen természeti katasztrófától kell rettegni és félni. Ez az egyik nagy csoport, tehát a külső katasztrófák. Második nagy csoport, érzelmi katasztrófák. Ez furcsán hangozhat, de érzelmi katasztrófa például, hogy meg fogok őrülni, hogy egyszer csak elvesztem a józan eszemet, hogy egyszer csak kilépek majd a testemből, nem tudok bennmaradni. Vagy hogy kontrollvesztés történik meg. Sokan vannak olyanok, akik az életükben folyton, folyvás, szinte minden érzésüktől, indulatuktól félnek, Mert van egy belső aggodalmuk, hogyha elkezdenének dühöngeni, vagy kiabálni, vagy elkezdenének spontán módon reagálni valamire, az nagyon veszélyes lenne, mert ez a spontán reakció, ez a kontrollt teljességgel eltüntetné belőlük, és akkor nem állnának jót magukért. Szoktak is ilyesmit mondani, hogy jobb, hogyha én nem kezdek el kiabálni, mert akkor nem állnék jót magamért. Tulajdonképpen ez a kontrollvesztéstől való félelem. És aztán a harmadik nagy csoport, ezek pedig orvosi katasztrófák, egészségügyi katasztrófák, talán így is lehetne mondani. Mi tartozik ide? Például valaki állandóan attól fél, hogy meg fog fertőződni, meg fog betegedni. Valaki állandóan attól fél, hogy szívinfarktust fog kapni. Valakinek a család történetében ott van, hogy édesanyám, nagymamám, vagy a szüleim, vagy a nagyszüleim rákban haltak meg. Ő benne egy fölfokozott aggodalom és félelem ver gyökeret, hogy szinte ezzel kell és ezzel fekszik, hogy bármikor elrákosodhatok. És szinte érzi is magán a tüneteket, újból és újból megy az orvoshoz. Nyilván akkor ez egyfajta hipohondriába is csaphat, hogy ő állandóan a saját testét, az egészségének a visszajelzéseit figyeli, és retteg attól minden egyes pici tünetet fölnagyítva, hogy mikor derül az ki, hogy na igen, most már tényleg biztos, hogy így van. Most már ez visszavonhatatlanul annak a jele, hogy rákos vagyok. Na, mondtam én, hogy így lesz. Hát a mi családunkba se úszta meg senki. Na tessék, hogy itt van. Miközben az is lehet, hogy 20 évig, 30 évig keresi a jeleket, a tüneteket, és mindent óriásira nagyít, és retteg attól, hogy végül mégiscsak megtörténik az, amitől félt.
A legtöbb séma a gyerekkorban elszenvedett sérelmek hatására alakul ki. Ez is?
Ez is, mondhatjuk, hogy ez is. A háttérben nem egyszer egy olyan helyzetet, vagy olyan sorozatát az élethelyzeteknek figyelhetjük meg, amiben egy gyerek kiszolgáltatott helyzetben volt, rettenetesen félt, aggódott, nem volt biztonságban, és őt nem védték meg. Nem nyugtatták meg, nem helyezték biztonságba. Ez lehet egyszeri, kétszeri valami nagyon éles életesemény, amikor ő átélt akár halálfélelmet, akár rettenetes kiszolgáltatottságot, akár mert megtámadták őt az utcán, akár mert meg kellett volna őt védeni, és a szülei nem védték meg, vagy a barátai elszaladtak, akár mert nagyon-nagyon beteg volt, lázas volt, és nem volt ott senki, és teljesen magára maradt egy ilyen gyerek számára kezelhetetlenül nehéz élethelyzetben. Vagy akár az iskolában történt vele valami ilyen élethelyzet, hogy egyszer csak körbevették, jól megverték őt, senki nem védte meg. Tehát lehet egyszeri, kétszeri életesemény, amiben ő átéli ezt a rettenetes kiszolgáltatottságot, és hogy nincs oltalom, és nincs védelem, és nincs megmenekülés. De olyan is lehetséges például, hogy nincsen nagyon erős sebeket okozó életesemény, hanem például mind a két szülő folyton folyvást azt közvetíti a gyerek vagy a gyerekek számára, hogy a világ egy nagyon veszélyes hely. Hogy egyedül itthon vagy biztonságban, sehol máshol nincs biztonság, tehát ha te kimész, édesfiam, ne bízz senkibe. Vedd tudomásul, hogy két emberben bízhatsz, apádban és anyádban, egyébként pedig a világ egy rettenetesen rossz hely, ahol bárkivel bármi megtörténhet, és akkor nézik a híradót, na látod, fiam? Hát látod, hogy bármi megtörténhet? Na nézd, ilyenek az emberek.
Hogyan reagálnak azok az emberek, akiknek ez a séma uralja az életüket, akiknek ezek a félelmek szinte uralkodóvá válnak az életükben?
Igen, mondhatjuk, hogy ezek a félelmek, szorongások uralkodóvá válnak, az aggodalmak irányítják az életet ilyenkor, és a köré szerveződik az egész élet, és három nagy iránya lehet a cselekvésnek, abban az esetben, hogyha az sebzettség vezérelt. Vagyis, hogyha nem látunk ki a sémáinkból, hanem egyszerűen abból beleragadva a séma irányít minket, miközben mi akár ezt nem is látjuk, vagy ez nem is tudatosul ebben a formában bennünk. Az első, ez viszonylag ritkább, hogy teljességgel elfogadjuk, hogy a séma által képviselt világ a valóság, és olyankor például naponta 8-10-12 hírműsort is megnézünk. szinte állandóan ott ülünk vagy a televízió előtt, vagy az internet előtt, és állandóan vadásszuk a híreket, vadásszuk hol, mikor, milyen katasztrófa történt, merénylet történt, természeti katasztrófa történt, és ezzel tulajdonképpen tápláljuk a saját hiedelemvilágunkat, és azt mondjuk, hogy hát nyilvánvalóan mi látunk reálisan, hát csak be kellett kapcsolnom a tévét, csak föl kellett mennem az internetre, és minden igazolja és bizonyítja, hogy ahogyan én látom a világot, vagyis hogy a világ egy rettenetesen élhetetlen, veszélyes hely, hogy ez egy valóságos világlátás. Ez tehát az egyik. Viszonylag kevesen vannak így. A másik csoportba többen tartoznak, ez pedig, hogy igyekeznek magukat biztonságba helyezni. Gyerekként azt éltem át, hogy tehetetlen vagyok, vagy nagyon kiszolgáltatott vagyok, vagy meg is történhetett velem valami rettenetes dolog. Most legalább felnőtt vagyok, most legalább a kezemben van az életem, na hát meg is fogom magamat védeni. És akkor ez a meg is fogom magamat védeni, miközben persze rettegek, és azt gondolom, hogy bármikor a katasztrófa bekövetkezhet, nagyon sok irányú cselekvésbe öltethet testet. Például lehetséges az, hogy valaki teljesen leszűkíti az életterét. Hogy olyan értelemben próbálja magát megvédeni, hogy már ki se jön a lakásból. Vagy kizárólag a munkahelyére megy el, ott megteszi a dolgát, és megy is haza. Mindent rendel, mindent interneten keresztül intéz el, gyakorlatilag úgy védi meg magát, hogy a lehetséges támadási felületet minimálisra vonja. Tehát tulajdonképpen egy önkéntes száműzetésben él, mindenféleképpen a saját életét beszűkíti. Ez az egyik klasszikus iránya annak, hogy hogyan próbálhatja valaki megvédeni magát. Ez a passzív. Az aktív megvédési mód az, hogy elkezd fegyverkezni. Fegyvereket vásárol, bunkert épít, alagutatás, élelmiszerkészleteket halmoz föl, tehát egészen széles skálája válik lehetséges egy ilyen embernek arra vonatkozóan, hogy hogyan próbálhatja maga vagy a családja életét megmenteni. Mert természetesen az is elképzelhető, hogy ezt a világlátását, ezt a hiedelemvilágát kiterjeszti a családjára. Egészen ijesztő történeteket lehet látni és hallani, hogy családapák hogyan veszik rá a gyerekeiket arra, hogy hogyan vegyék föl azt az életmódot, ami semmi másról nem szól, mint hogy egy lehetséges katasztrófában hogyan fogják tudni túlélni azt a számukra nyilvánvalóan előbb-utóbb bekövetkező élethelyzetet. És talán akkor a harmadikról is ejtsünk néhány szót, ez pedig a túlkompenzálása ennek a hiedelemvilágnak nagyon egyszerűen azt jelenti, hogy miközben fél és rettek, hogy valami baj történik, akkor ezzel szembe megy, és tudatosan, bár a helyzetére nem reálisan látva, veszélyes élethelyzetekbe keveri magát.
Teljességre hangolva című műsorunkban Pál Feri atyával ma a sérülékenység, veszélyeztetettség sémáról beszélgetünk. Érdekes, hogy az előző sémánál, az alkalmatlanság függőség sémánál a hétköznapi dolgoktól való félelmek szűkítették be az ember életét. Ennél a sémánál azonban ez pont fordítva van, vagyis akinek ez a séma keseríti meg az életét, az úgy érzi, hogy nincs ráhatása a dolgokra, és épp ezért a félelem egyik kimeríthetetlen forrása a külső katasztrófa, a külső katasztrófáktól való félelem. Ugye az előbb mondtad is, hogy van, aki erre úgy reagál, hogy bunkert épít. Kicsit olyan föltől elrugaszkodottnak tűnik, pedig nem az, vannak, akik valóban ennyire félnek, tehát ezek nagyon erős félelmek.
Ezek valóban nagyon-nagyon erős félelmek. Van is egy érdekes mondás. A mondás így szól, hogy a félelem kopogtat az ajtón, a bizalom nyitja ki az ajtót, és hagyd ne fejezzem most be a mondatot, van egy harmadik eleme is, csak az adás hallgatóinak szeretnék egy pici időt hagyni, hogy hogyan fejeznétek be, hogyan fejeznék be ezt a mondatot. Tehát így szól, hogy a félelem kopogtat az ajtón, a bizalom nyitja ki, és elmondanám, hogy az egyik előadáson is elmondtam ezt a történetet, és egymás után születtek megoldások, egyik sem volt igazán jó, mert a mondat így fejeződik be, hogy tehát a félelem kopogtat az ajtón, a bizalom nyitja ki az ajtót, és kint nem áll senki. Mert ha el tudtuk fogadni, hogy nem az a realitás, hogy bármikor, bárkivel, bármi úgy megtörténhet, hogy ez azt kellene, hogy jelentse, hogy az egész életünket az aggodalomra és a félelemre volna szükséges építeni, és hogy ahogyan sokan ezt megteszik, beszűkítik az életüket, vagy már nem is járnak dolgozni, hiszen minden energiánkkal a katasztrófára kell készülni. Tehát, hogyha beláttuk, hogy ez tulajdonképpen egy hiedelemvilág, irreális, akkor a mondat méltán fejeződik így be, hogy nem is áll kint senki. De a kérdésednek van egy másik iránya is, ez pedig az, hogy tulajdonképpen azoknak, akik ebben a hiedelem világban élnek, azért is nehéz belátásra jutniuk, hogy ez nem a valóság, hanem sokkal inkább a hiedelem világ, mert hiszen tulajdonképpen abban igazuk van, hogy az élet az sebezhető, hogy meg fogunk halni, hogy ténylegesen történhet velünk rossz, de ők ezt óriásira nagyítják. Miközben, ha valaki egészségesen próbál élni, azért két alapvető kérdése mindenképpen fontos, hogy választ adjon magának. Az egyik, hogy mit gondol arról, hogy van-e valamiféle oltalom, van-e valamiféle gondviselés, vagy pedig tényleg gátlástalanul az egyik ember a másikkal bármikor bármit megtehet, ez az egyik, a másik pedig, hogy valamilyen választ adni arról, hogy meg fogunk halni. Hogy ki milyen nagyon személyes választ ad erre a kérdésre, hogy mit kezdek azzal, hogy tényleg előbb-utóbb meg fogok halni.
Tapasztalataim szerint nagyon keveset beszélgetünk erről. Nem beszélünk erről sem közösségben, sem pedig saját magunkba.
Kétség kívül így van, és hát nyilván erről már olyan sokan beszéltek, hogy kicsit lerágott csont is, hogy nem beszélünk a halálról eleget. Mégis nagyon fontos azt tudatosítanunk, hogy ha szembe merünk nézni azzal a félelmünkkel, hogy kiszolgáltatottak vagyunk, vagy azzal a realitással, hogy meg fogunk halni, ez hozhat olyan válaszokat számunkra saját magunkból, saját magunk által, ami nyilvánvaló, hogy nem ezzel a ténnyel szemben áll, hanem mégiscsak hozhat egy biztos alapot. Arra gondolok itt, hogy ameddig bármelyikünk az életét csak a halálig látja, addig tulajdonképpen ennek a sémának könnyen a fogjává válhat, hiszen akkor úgy tekintek az életre, ami előbb-utóbb mindenképpen egy katasztrófába fog torkolni. Nem mindegy tehát, hogy túllátok-e a halálomon, vagy nem látok túl a halálomon. Hogy túllátok-e a testi létezésemen, vagy nem látok túl a testi létezésemen. Carl Gustav Jung, aki egyáltalán nem keresztény alapon megfogalmazott egy mondatot, fontosat mondott nekünk, azt mondta, hogy ahogy nézem a súlyosan beteg, haldokló klienseimet, azt veszem észre rajtuk, azt figyelem meg, hogy attól függetlenül, hogy el tudjuk-e dönteni, hogy van-e túlvilág vagy nem, azok járnak jól, akik úgy döntöttek, hogy van. Hogy azok sokkal kevesebb szorongással, nagyobb megelégedettséggel, jobb életminőséggel élik az életet, akik valamikor valamilyen oknál fogva úgy döntöttek, hogy a halál nem az utolsó mondat, hogy a halál az életnek része és nem vége. És erre Carl Gustav Jung azt mondta, hogy tulajdonképpen orvosilag érdemes volna az embereket ahhoz a gondolathoz segíteni, hogy a halállal nem ér véget az élet, orvosi szempontból is, mert azok az emberek jobb életminőségben, nagyobb reménységgel, nagyobb egészséggel, kevesebb szövődménnyel és derűsebben élik az életet a halálig, akik azt mondják, hogy a halál után is van valami, mint azok, akik nem.
A hit és a spiritualitás ez mindig a segítségünkre van akkor, hogyha az életünk problémáiban tovább lépni szeretnénk, ha változtatni szeretnénk. De itt ennél a sémánál különösen fontos szerepe van, vagy különösen nagy segítség lehet.
Igen, de akkor mondjuk azt is, hogy az új szövetségi hitnek, a keresztény ember élő eleven hitének. Arra gondolok itt, hogy éppenséggel látjuk azt, hogy vallás gyakorló emberek is rettenetesen tudnak félni, vagy rettegni az utolsó ítélettől, vagy a végidőktől. Akár éppenséggel a sémáikból kiindulva azt egy vallásos világ keretei között élik meg, hivatkozva akár a Szentírásnak a lapjaira. De éppenséggel a keresztény embernek a végidő várása nem egy személytelen katasztrófától való rettegést jelent, hanem a Jézussal való személyes találkozást. Mi egy személyes találkozásra várunk, számunkra a végidő nem egyszerűen csak valamiféle természeti katasztrófát jelent, hanem a Jézussal való személyes találkozást és az életemnek a Jézussal való személyes találkozásban való kiteljesedését, végérvényessé válását. Tehát amikor azt látjuk, hogy valakik éppenséggel valamilyen vallásos összefüggésben, de mintha teljesen elfelejtkezve Jézusról vagy az élet beteljesedésére vonatkozó ígéretekről egyszerűen csak valami katasztrófát várnak, tulajdonképpen az lényegileg nem is egy új szövetségi, nem is egy keresztény végidővárás.
Akiknek ez a séma uralja az életüket, azok nem csak külső katasztrófáktól tartanak, hanem életüket az érzelmi és orvosi katasztrófáktól való félelem is megnehezíti, ahogy erről már szó esett, és erről fogunk a jövő héten bővebben beszélgetni. Pál Feri előadásait személyesen is felkereshetik kedden esténként a MOM Kulturális Központban, vagy visszamenőleg meghallgathatják a világhálón a pálferi.hu oldalon. A technikus Csák Éva nevében is búcsúzik a sorozat gazdája,
Pál Feri,
és a szerkesztője, Csút Judit. Köszönjük, hogy velünk tartottak.
Mi a teljesség? Hiánytalanság.
Talán Isten.
Teljesség szerintem az fajta elégedettség az életemben, tehát hogyha az életemnek a elég sok területénre azt gondolom, hogy elégedett vagyok a dolgaimmal, azt mondanám teljességnek.
Teljesség? Ami kerek egész.
Egészlegesség Istenben.
Teljességre hangolva, Pál Ferivel. Üzenetrögzítős telefonszámunk 061-255-3388. Műsorunk e-mail címe pálferi@katradio.hu.